Folytatjuk a botrányos elnevezési sorozatunkat, Barbár Jézus. Ez volt a célja. És egyébként ezzel gondolkodtam, hogy ugye eléggé begyöpösödött a kereszténység Európában elég hamar. Már így a 4. század végére, és aztán onnantól kezdve még egyre rosszabb lett. És kik voltak azok, akik valahogy arra kényszerítették a keresztényeket, hogy kimásszanak a dobozaikból? Kik vették körül ezeket a birodalmakat? Tehát a barbárok. Tehát ők voltak azok, akik kikényszerítették, vagy állandóan kényelmetlen helyzetbe hozták a kultúrájukkal, a mindenféle isteneikkel, a betöréseikkel a birodalomba, és nem hagyták nyugodni a keresztényeket. Ennek hatására kezdtek el missziózni, ugye mentek missziózni a barbárok közé. Úgyhogy nem ördögtől való ez a kifejezés, csak akarom mondani. Mert arról beszélünk, hogy Jézus ő abban az értelemben barbár volt, hogy igen, fölborította az asztalokat, nem kiterelgette és ima összejövetelt, hívott össze, hogy imádkozzunk ezekért a botrányos emberekért itt a templomban, hanem olyan dolgokat csinált, amire nem számítottak. Okay? Úgyhogy onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, Márk evangélium első fejezet, 14. verse. Jó, és már olvassuk is. Miután bemerítő Jánost börtönbe zárták, Jézus Galileába ment. Isten örömüzenetét hirdette. Vagyis, eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Változtassátok meg a gondolkodásotokat, az életeteket, és higgyetek az örömhírben. Amikor a galileai tó partján járt, meglátta Simont. Na most, ez az a Simon, vagy ez az a fickó, ez az a srác, Simon, akinek a nevét Jézus megváltoztatta Péterre. Ugye? Tehát ő lett Péter. És annyira jó ez, ebben csak belegondolsz, hogy Jézus mindig másképpen szólít, mint amilyen voltál. Ő ad neked egy új nevet. Ő mindig másképp lát téged, mint ahogy eddig láttak téged. És ez annyira jó Jézusban. Sőt, Jézus másképp lát, mint ahogy te láttad magadat eddig. És ezért van az, hogy Jézus új neveket ad némelyeknek. Ja, úgyhogy lehet, hogy te azt mondod magadban, hogy az én nevem bukás, vagy szerencsétlenség. Jézus azt mondja rólad, a kegyelem mesterműve. Oké? Okay? Vagy, azt mondja, te egy vászon vagy, amin én a gyönyörű szép mester művemet fogom ráfesteni. És te meg nem látsz más csak, mint kudarc, meg szerencsétlenség, meg... De nem, Isten úgy lát téged, hogy te egy vászon vagy, amire ő az ő egyedi művét szépen felfesti az életed során. És ez Péter. És hisszük, hogy ő adta egyébként Márk evangéliumának az alapját. Ezt tudósok mondják egyébként, mert én nem voltam ott, tehát kénytelen vagyok elhinni azoknak, akik ezt már ennek utána jártak, persze ők se voltak ott, de hogy azt mondja, tehát újból olvasok a 16. verset, amikor a galileai tópartján járt, meglátta Simont és a testvérét, Andrást, akik éppen hálót vetettek a tóba, mivel halászok voltak. Jézus megszólította őket. Gyertek velem, és én másféle halásszá teszlek titeket. Halak helyett embereket fogtok összegyűjteni. Ekkor a testvérek hogyan hagyták ott? Azonnal. Ugye ez a kulcs szó. Márk evangéliumában. Azonnal ott hagyták hálóikat, és csatlakoztak Jézushoz. Tehát ez az azonnal, ez a hirtelen, azonnal, ez egy ilyen sietős, rohanós kifejezés, és egyébként ez jellemző Márk evangéliumára. Azt beszéltünk róla a múlt héten is, hogy az egyik fele az Jézusról fotók, vagy sztorik, a másik fele pedig a kereszt, az utolsó hét is, az út a kereszthez, és aztán a kereszt halála Jézusnak, és ez a legrövidebb evangélium, Márk evangélium, a 16 fejezet, és tehát azt sugallja az egész evangélium, hogy ez egy gyors beszámoló Jézus életéről, kis szemelvények Jézus életéből, darabkáiból, de sietünk a lényeghez, a 9. fejezethez, ahonnan már kezdődik a beszámoló a lényegről, a keresztről. És ezt írja egy olyan ember, akinek nem volt lényeges a kereszt, mikor Jézus beszélt róla élőbe. Hanem éppen meg akarta akadályozni Jézust abban, hogy a keresztre menjen. És ebből is látni azt, hogy micsoda változás történt Péter életében, hogy nem volt fontos, és aztán miután az Úr meghalt, feltámadt, és aztán amit megért Péter Jézussal utána, tehát teljesen megfordította a gondolkodását. És most egy olyan evangéliumot írtak meg Márka, ahol jó, rakjunk ki képeket, sztorikat Jézusról, de a lényeg az nagyon benne kell legyen, és az evangélium fele az a keresztről kell, hogy szóljon. Oké, és ezért van ez a szó is, hogy azonnal, meg hirtelen, meg pitty-putty, meg sít-sút, jó, ezek nincsenek benne, de hogy tényleg, tehát megváltozott. Fontos volt számára, ami előtte nem volt fontos. Előtte, utána. Emlékeztek az üzenetre múlt héten? Előtte, utána. Na, de nézzük. 19. vers. Miután kissé tovább ment, ugye, mert hogy találkozott Simonnal és Andrással, és aztán azt mondja, miután kissé tovább ment, meglátta Jakabot és Jánost, Zebedeus két fiát, akik éppen hálóikat javítgatták a halászbárkában. Jézus azonnal hívta ezt a két testvért is, akik otthagyták apjukat, Zebedeust a bárkában lévő munkásokkal együtt, és csatlakoztak Jézushoz. És ez is tök jó kép, tehát ez az egész itt, amit itt látunk. Persze ezek nem így sicsúgy történtek, de hogy tehát nem várt velük, ezekkel a tanítványokkal nem várt. Tehát nem várta meg, míg alapozó órára járnak, meg kijárnak valami bibliaiskolát, meg mit tudom én, tehát hogy ilyen, de tanuljátok meg az én szolgálati filozófiámat, és akkor majd, meg akkor még gyakorlatra is kell járnatok, és majd, ha meg lesz a gyakorlatotok, a praktikumotok, akkor majd csatlakozhattok hozzám a küldetésemhez. Nem. Hívta őket, ott hagyták, és mentek, és ott voltak benne. És aztán együtt csinálták. Oké, tehát gyönyörű a kép. De nagyon érdekes itt, ami például, hogy kétféle elhívás volt, amit látunk. Igen, Péter és Andrásé, meg János és Jakabé. Ez nem kétféle volt, csak két. De mi a közös bennük? Tehát ott volt Péter és András a 18. versben, azt mondja, azonnal ott hagyták hálóikat, és csatlakoztak Jézushoz. És aztán ott van János és Jakab a 20. versben, azt mondja, ott hagyták apjukat, és csatlakoztak Jézushoz. És az első minta, amit látok itt ebben a követésben, és a Jézushoz való csatlakozásban, Jézus tényleges követésében, hogy az elhívásomba lépés, az azt jelenti, hogy kijövök a kényelmi zónámból. Tehát a Jézushoz való csatlakozás és követés, az azt jelenti, hogy kijövök a kényelmi zónámból. Oké? Mert mind a két kis csapat kijött a kényelmi zónájából. Az egyik a hálóit hagyta ott, az ő kis biztonságát, a másik pedig azt mondja az apját, Zebedeust. És ez egy zárójeles, de fontos gondolat a kereszténységben, hogy Jézus nem azért jött, hogy kényelmet hozzon nekünk. Tehát ő nem azért jött el a Földre, hogy kényelmet hozzon. Oké? Okay? Tehát ez nagyon fontos is. Na, de hogy ez egy fontos... Oké, okay, hogy mondjam ezt? Oké, okay, másképp. Tehát ahhoz, hogy jó legyen a kapcsolatom valakivel, ahhoz meg kell értenem, hogy ez az illető hogyan működik. Hogyan működik? Mit ért dolgok alatt? Hogy működik? Hogy reagál? Ő hogy látja a dolgokat? És meg kell tanulnom, hogy működik, és hogyan nem. Oké? És ezért adtam ezt a címet ennek az üzenetnek, hogy a kényelem, ami nem működik. Hogy Jézus nem azért jött, hogy kényelmet hozzon el nekünk. Nem. És az van egyébként, ha ebbe belegondolsz, ebbe az elvbe, hogy ha nem érted meg valaminek a működését, akkor vagy elrontod, vagy tönkreteszed. Ugyanaz. Vagy mi lesz a hatása? Hát ez nem is olyan jó. Nem fogod, nem szereted használni. Mert nem tudod, hogy mire való. Oké? Tehát ezért kellett elmagyaráznom a lányoknak otthon. Jó, Lucika kapott egy ilyen, mit tudom én, milyen anyagból ilyen hintát a teraszra, amit így föl lehet akasztani. És valahogy, lehet, hogy Fruzsival nem történt ez meg, de többiekkel megtörtént, hogy úgy játszottak vele, mintha ez egy körhinta lenne, vagy ringlispír, forogtak, pörögtek benne, és szépen leestek a földre, mert kitekeredett a... Igen, Dani is. De ez nem csak veled történt meg. És akkor el kellett magyarázni, hogy nem, ez nem arra való, hogy te pörögjél, forogjál, mintha izébe lennénk a bucsuba. Tehát nem. Ez ülsz, és ebbe chill van. Oké? Tehát bambulsz ki a fejedből, kényelmes, ott lógsz, és élvezed a pillanatot. Nem pörögsz, forogsz. Na, tehát, hogy nem arra való, csak nem arra való. És fontos, hogy megértsük, hogy valami, amit használunk, annak tudjuk, hogy az hogy működik, és mire való. Különben elrontjuk, különben nem fogjuk élvezni. És különben nem lesz hasznos. Oké? Tehát ha nem tudod, mire való, akkor nem tudod használni. És például nem tudsz kapcsolódni emberekhez, ha nem érted a kapcsolatoknak a természetét. És ez egy nagyon fontos elv. A legtöbb hiba egyébként a kapcsolataimban abból eredt, hogy megsértettem a kapcsolatunk természetét emberekkel. És mit jelent ez? Hát az, hogy próbáltam valamit kapni másoktól, amit nem tudtak megadni. Tehát olyan elvárásom volt másoktól, akár a gyerekeimtől, akár a feleségemtől, akár bármelyikőtöktől, amit nem tudnak megadni. És egy olyan székbe ültettem az embereket, ami nem nekik való, meg nem az ő székük. Érted? Vagy olyasmit akarok adni nekik, amit nem kértek tőlem. Csak én rájárőltetem. Oké? Tehát, és ezért vannak sokszor problémák kapcsolatokban. Nem csak az enyémben, de... Ja, tehát, na, de ha nem értjük a kapcsolatok természetét, akkor sok csalódásunk lesz. És nem fog működni, mert nem fogod megérteni, hogy valójában miért volt az a bizonyos személy az életedben. Oké? Például, amikor ott van egy házasság gyerekekkel, egyel, kettővel, hárommal, és te akarsz lenni a családban a gondoskodó, a mindent megteremtő személy. Oké? És könnyen megtörténhet, hogy elfelejtesz a felesége lenni a férjednek, vagy a férje lenni a feleségednek. Mert te csak egy olyan székben ülsz, hogy én vagyok a gondoskodó a családról. És sérülnek a dolgok akkor. És ez az én hibám, ha én ezt így csinálom. Ez a te hibád, hogyha te ezt így csinálod. Mert nem azt adod, ami az elsődleges funkciód. Nem azt csinálod, ami a működési elv. Hanem mondjuk egy másodlagos, vagy egy harmadlagos. A szándék az nagyon jó. Nincs ezzel gond. A szándék az fantasztikus. De rettentően rossz következményekkel járhatsz. Értitek, miről beszélek? Amikor arról beszélek, hogy meg kell értsük a dolgoknak a működését, ahhoz, hogy az jól működjön. Na, és tehát a Jézussal való kapcsolatról beszélünk. Vagy például, mikor a gyerekedet akarod a legjobb barátodnak tenni. Hát, az nem jó. Az nem jó. Az nem jó. Tehát ők bénák benne. Tehát egy gyerekbarát egy felnőttnek, az nem jó. Nem jó. Tehát lehet, hogy ki lehet önteni mindenféle negatív, meg rossz érzést a gyerekeknek, de csak ártunk. És nekem sem. Tehát nem lehet egy gyerek. Tehát kell, hogy legyen apa pillanat, kell, hogy legyen anya pillanat. Nem lehet haver. Mindig. Ja. Úgyhogy szerintem a legtöbb problémánk a Krisztussal való kapcsolatban az azért van, mert nem értjük a Krisztussal való kapcsolat elsődleges funkcióját, működését az életünkben. Úgyhogy sokunk úgy asszociál Krisztusra, mint aki a mi vigasztalónk, ő a lelkünk megnyugtatója. Eljövök a gyülekezetbe, hogy megnyugodjak, hogy leülepedjenek a dolgok, és aztán tudod, mi történhet? Megtörténik az, hogy emberek akár elhagyják a gyülekezetet, mert kényelmetlen dolgok történtek ott. Hát elvileg a gyülekezetben meg kéne nyugodni. Elvileg a gyülekezetben kényelmesnek kéne lenni. És aztán eljövünk, mert ez az elvárásunk, és aztán történik olyas valami, ami szúr a címke, ugye a pólóban, amikor ez milyen rossz tud lenni, egész napot dörzsöli, meg minden. Tehát van valami, ami ott nagyon szurkál, és idegesít. És tényleg tehát meg tud változni a hozzáállásunk a gyülekezethez, mert kényelmetlenség ért bennünket ott. És emiatt nyugtalanok vagyunk, a kényelmetlenség miatt. Oké? Úgyhogy Jézust követték sokan, mert megetette őket. És aztán, amikor ez a nagyon nagy etetés volt, ott János 6-ban, János 5-ben, 6-ban, ugye az ezreket megetette, ment tovább, a sztori folytatódik, ment tovább, és gondolt egyet, és hogy ment tovább, úgy visszafordult, és úgy mondott valami húzósat. Ha nem eszitek a testemet, ha nem isszátok a véremet, nem vagytok az én tanítványom. Ez azok után, hogy Jézus megetette, megitatta őket, meg minden, azok után egy ilyet beszólni, meg is lett az eredménye. Olyan kényelmetlen érezték magukat, hogy szinte mindenki, még Jézus még ezt a kérdést is föltette a tanítványokra, hogy ti is elmentek. Mert egy csomóan nem bírták ezt bevállni. Mi ez a kannibál szöveg? Enni a testét? Inni a vérét? Ez tényleg valamilyen szekta, vagy valami, tehát miről beszél ez a Jézus, és tényleg elmentek. Kényelmetlen volt nekik. Úgyhogy a Szent Szellem, és hagyj kis teológia, tehát a Szent Szellem, tehát amikor Jézus elment, elküldte a Szent Szellemet. A Szent Háromság harmadik személye. Azt mondta, hogy elküldöm hozzátok a vigasztalót. Ez volt az ő egyik neve. Így hívta Jézus, hogy vigasztaló. Vagy megnyugtató, vagy paraklétosz, tehát barát, aki átkarol, átölel, közel húz, ezt jelenti a szó. Tehát nem csak meggyőz a Szent Szellem, hanem megnyugtat, bátorít, vigasztal, stb. Ez az elsődleges. Na most Jézus elsődleges célja a Földön nem ez volt. Ez a Szent Szellemnek volt a dolga. Jézus elsődleges célja a Földön, amikor itt volt, az a szembesítés volt. A konfrontáció. És ha ezzel a szemmel elkezded olvasni újra az evangéliumokat, látni fogod. És tudom, hogy ez nem tetszik. Tudom, hogy ez nem tetszik, mert azt akarjuk, hogy Jézus minden nap olyan mondatokat mondjon nekünk, meg olyan szólásokat, közmondásokat, amiket a bögrénkre rakunk, és iszod a kávét, és köszönöm Jézus, és akkor úgy meg tudod inni nyugodtan, vagy oda búgja a füledbe, és az úgy teljesen relaxál az a mondat. De az elsődleges célja Jézusnak, amikor itt élt a Földön, nem a vigasztalás volt. Nem a megnyugtatás volt, hanem egy szembesítés. Szembesítés egy olyan rendszerrel, ami az akkori embereket, akik Istennel valamilyen kapcsolatban voltak, szembesítette őket. Azzal a rendszerrel, amiben éltek. Az Istennel való kapcsolatukban. És ez volt Jézusnak a célja, amikor itt volt. És ezt nagyon fontos megérteni, mert ha félreértjük az okát, hogy miért jött Jézus, akkor elutasítjuk azt, ahogy megközelít minket sokszor. Mert mit csinálunk? Szépen bekategorizáljuk Isten jelenlétét azokra a pillanatokra az életünkbe, amik pozitívak, melengetnek, simogatnak, utyulu-putyuluznak, vigasztalnak, és az ördögnek tulajdonítjuk azokat, amikor szembesítve vagyunk, ki vagyunk hívva, kényelmetlenségbe vagyunk. És ezt mi így fogjuk és bekategorizáljuk. Mert van egy hamis elképzelésünk, hogy Jézus miért van. Oké? Okay? Csak hogy mondjam, ezt is lehet, hogy nem fog tetszeni. Néha az ördög vigasztal téged. Mikor úgy sajnáltatni akarod magad, és úgy kenegetnek úgy belül. Hájjal. És a kudarcodban, mindenben, mások is úgy kenegetnek, és úgy olyan jó, ilyen rosszul éreznem magam. Tehát az ördög vigasztal. Tehát lehet, hogy sok esetben az ördög vigasztal, és Isten hoz konfliktust az életedbe. És ez az a pont, ahol letehetném a fejmikrofont, és azt mondom, hogy mindenki maradjon itt 45 percig, és ezen gondolkodjam. És csak gondoljuk csak át a dolgainkat. Hogy mennyi helyzetet címkéztünk meg rosszul. Csak azért, mert nem értjük, hogy mi Jézusnak a működése a velünk való kapcsolatban. Mert lehet, hogy egy csomó dolgot az életedben az ördögöt hibáztatod egy csomó dologgal kapcsolatban. Mi történt veled, vagy amit éppen élsz. És közben Isten keze munkája az életedben. Úgyhogy, ahhoz, hogy az elhívásodból lépj, ahogy ezek a fiúk megtették, Péter és András, János és Jakab. Tehát ahhoz, hogy belelépj az elhívásodba, ki kell lépned a kényelmi zónádba. Mind a két testvérpár ott hagyta a kényelmét. Az egyik a hálóikat, a másik pedig, másikettő meg a fatert, meg a vállalkozást. Apu! Zebi! Zebedeus! Mondjad, fiam, elmentünk. Hova? Hát embereket halászni. Nyugodj meg, apu, ugyanazt fogjuk csinálni, csak más céllal. Azt fogom használni, amire tanítottál, amiben ügyesek voltunk és sikeresek, csak lesz egy más célja. Embereket fogunk halászni. És nem profitért fogjuk csinálni, minél több hal legyen, hanem emberekért. Hogy minél többen hallják az evangéliumot, és minél többen találkoznak Jézussal. Oké, úgyhogy mikor Isten elhív, nem feltétlenül változik meg a munkahelyed. Tehát nem kell a kettőt összekötni. Oké, tehát nem kell otthagynod a munkát, tehát nem kell kávézót nyitnod, mert annyira szereted a kávét, mert azért dőlnek be a vállalkozások, mert lehet, hogy nem jó marketingbe, meg vállalkozás nem tud vezetni, de azért csinál valamit vállalkozásban, mert szereti csinálni. Nem, üzlethez jó marketingkel és jó vállalkozás vezetés. Tehát hiába szeretem azt, amit szeretek. Ha szeretem a kávét, akkor járja kávézóba és igyek kávét. Tehát hogy nem kell ahhoz pályát változtatni. Nem kell dolgokat föladni, csak azért, mert valamit szeretek. Oké? És az elhívás az nem egy hivatásról szól, hanem az elhívás az egy látásmód. Az életnek egy látásmódja. Egyfajta látás, hogy hogyan élem, hogy milyen szinten vagyok képes látnom azt az ajándékot, amit Isten belém helyezett és nekem adott. Hogy hogyan látom ezt Isten nagy tervében, amiről beszéltünk már az elmúlt hetekben. Hogy mi lehet ott, ahol én vagyok, és ez, amit csinálok, mi lehet, hogyha az én látásmódom megváltozik, az hogyan tud belecsatlakozni Isten nagy tervébe. Na, úgyhogy Jézus odament ezekhez a srácokhoz, és azt mondta, hey, látok bennetek ajándékot a halászatra. Mert látom, hogy tudtok halászni. És jól is csináljátok egyébként. Oké? Tehát képességed van rá. Bizonyosan, hogy képességed van. De magasabb szintre fogom emelni. Halászni fogsz, használni fogod ezeket az elveket, de gyere és kövess engem, és megnövelem a képességedet. És lesz egy más cél. Behozlak szépen ebbe az elhívásba. De ehhez el kell hagyjuk a kényelmi zónánkat. El kell hagyni a kényelmi zónánkat. Mi tipikusan mind a kettőt szeretnénk egyszerre. Megmaradjon a kényelem, és Jézus tudjuk követni. Csak az a helyzet, hogy ez olyan, mint hogy a hasizom plank nélkül nem fog erősödni. Nem erősödsz. Tehát kell hozzá. Kell hozzá. Isteni elhívás, zéró kényelmetlenség. Tehát nem. Úgyhogy elhívásba lépni, az azt jelenti, hogy kijössz a kényelmi zónádból. Kijössz a kényelmi zónádból. Igen, nincs. Lehet, hogy egy csomó dolgokban nem leszel bizonyos. Igen, lehet, hogy nem látsz egy szerződést, ahol minden egyes részlet ki van dolgozva, és eshetőség, és bármi történik, be vagy védve. Igen, oké. De Jézus azt mondja neked, hogy kövess engem. Kövess engem. És mindent megmutatok neked, miközben jössz velem. És ez olyan, mint az Ábrahám volt annak idején. Azt mondta Ábrahámnak Isten, hogy gyere. Gyere ki ott, ahol élsz, és majd megmutatom neked, hogy hová menjél. Tehát nem kapott GPS kódot, hogy hová kell menni. Még csak ismertető jeleket sem mondott arról, hogy arról ismered majd meg, hogy jó helyen jársz, vagy ott vagy, ahol én küldelek, hogy, és akkor egy kép. Nem. Azt mondta, gyere ki, és majd megmutatom neked. Tehát elhagyni a kényelmet. Elhagyni a kényelmet. Egyébként ez egy logikus előfeltétel, nem? Ha már hitről beszélünk. Tehát ez a hithez hozzá tartozik. Hol a hit, hanem ha ez nincs. Tehát és az a gyönyörű még ebben, hogy Jézus azt mondja, nem hívlak ki az alkalmassági szintedből sem, mert használni fogom azt, amiben jó vagy. Használni fogom azt, amivel megáldottalak, amikor megszülettél édesanyád méhéből, és használni fogom mindazt, azt az ajándékot, amit megkaptál, amikor a mennyei apukától megszülettél, és kaptál. Ebben foglak használni. Tehát, ha nem tudsz énekelni, nem foglak elküldeni az X-faktorba. Oké? Nem kell abba gondolkodni, hogy majd olyasfit kell majd csinálni, amire totál alkalmatlan vagy. Nem. De egy biztos, hogy a kényelmedből ki leszel hívva. És a kényelemből ki kell lépni. Igen, érezni fogod, hogy túl leszel feszítve a határaidon. De ezzel jár Jézus követése. Oké? Tehát. Azt mondta, kövessetek engem. Igen. Hagyd el a kényelmest, járj hitben, És ez volt, amit még gondolkodtam, hogy a hit legnagyobb ellenség, ez nem a félelem, de azt hiszem, erről már beszéltem. A hit legnagyobb ellenség, ez a megszokottság. A megszokottság. Mert a félelem az a hit szövetségese tud lenni. A félelem az az érzés, tehát a félelem az egy olyan helyzetbe kényszerít, ahol így fölteszed a kezed, végem van, meghalok, minden összeomlik, jaj, segítség. A félelem el tud vinni abba az érzésbe és állapotba, ahol tudod, hogy itt most nálad valami többre, nagyobbra, erősebbre, hatalmasabbra van szükséged. És jó esetben nem egy talizmánhoz fordulsz, nem egy jósnőhöz fordulsz, hanem jó esetben Jézushoz. Oké? De ezért van az, hogy emberek rengetegféle módon keresnek valami természet feletti választ, magyarázatot, amikor eljutnak a végükre. És ezért fontos a bizonyságtételünk, és ezért fontos emberek életében jelen lenni, olyan emberek életében, akik nem hívők, mert ha látják az életünket, hogy mi az a próbatételeken keresztül Jézussal át tudunk menni, tehát nem vagyunk védett állapotban, tehát hogy semmi baj nem történhet velünk, hanem azt látják, hogy mi átmegyünk nehézségeken, de Jézussal, és aztán ők is belekerülnek, akkor mernek kérdezni, mernek tanácsot kérni, oda mernek. Tehát nem el kell játszani a probléma nélküli áldott keresztényt, akinek semmi problémája nincs, amúgy van, hanem nem baj, ha a nehézségedet emberek előtt éled meg. Olyan emberek előtt, akik nem ismerik Jézust. És azt látják, hogy te is egy ugyanen ember vagy, mint ők. Csak van egy olyan támasztó botod, ami nem törik ketté, mikor rátámaszkodsz. Tehát igen, Isten a keresztények mankója, így van, csak a mi mankunk nem törik el. Az övéké eltörik, bármire is támaszkodnak. Na, de hogy ezért mondom, hogy a félelem az a szövetségesünk. Tehát az Istenhez tud vinni. De a megszokottság miatt megrekedsz. A megszokottság, amikor így hozzászoktádon, leülepedett, ez úgy jól van, kiszámítható körök, és ez annyira szánalmas tud ez lenni. Tényleg, mert benne maradok. És ugyanazt megcsinálom 25-ször. És 25-ször kérek tanácsot benne. És 25-ször elmondják. Csak az kényelmetlen. Az kihozna engem a megszokottból. És 25-ször megtörténik velem. Tehát kell valaki, aki kihív ebből, és itt robban be Jézus. Itt robban be Jézus az életünkbe. És ami ebben a részben nagyon érdekes, hogy ez a rész az, ahol Péternek egy nagyon jó fogása volt. Erről nem olvashatsz Márkba, mert mondom, Márk evangélium, ez a pak, és már túl is vagyunk rajta, tehát sok részletet nem árul el, de a többi evangéliumban, tehát Máté evangéliumában, meg Lukácsban ezeket elolvasod, akkor azt látod, hogy ez az a találkozás, amikor Pétert elhívta Jézus, az az este volt, vagy az a nap volt, amikor Péternek volt egy nagyon nagy jó fogása. Tehát ez a csodás halfogás, oké? Egész este halat fogott, nem volt sikere, és aztán Jézus mondta, hogy most akkor csináld egy kicsit másképp, mint ahogy szoktátok. Jézus, ki itt a halász? Az Ács gyerek itt dirigál nekem a halásznak, tudod. És mondja nekem, hogy dobjam a másik oldalra, ilyen hülyeséget. De azért megteszem, mert te mondtad. Mert te itt valaki nagy vagy, úgy tűnik. És megtette, és csodás halfogás lett belőle. És aztán hívta el. Oké? Okay? És nagyon érdekes nekem például ez az apró részlet, hogy Jézus nem a csalódásból hívta el őket. Nem a kudarcból hívta el őket. Hanem a sikerből hívta el. Érted? Tehát abból hívta el őket, amit csináltak, dolgoztak, és jól csinálták, és sikere volt benne. Csak Jézus adott egy nagyobb célt. És sokszor könnyű akkor követni Jézust, amikor eljutunk a végünkre. És azt gondoljuk, hogy na, az a legtökéletesebb pillanat, amikor eljutunk a végünkre. De mi van akkor, amikor Jézus a sikeredből akar kihívni téged? Abba az állapotodba akar elhívni, amikor azokban a dolgokban sikeres vagy. És pont ezért lesz áldozatos kilépni. Még ekkor is hajlandóak vagyunk engedelmeskedni? Nagyon érdekes. Oké, tehát kijövök én a kényelmi zónámból? Ha mondjuk az pont a siker? A kényelmes? És hogy jól mennek a dolgok? És ők tudták, hogy hogyan kell halászni. Megvolt a rendszerük, tudták, hogyan élnek meg belőle. És Jézus kihívta őket ebből a kényelmesből. És a következő rész nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük Isten elhívását az életünkre. 21. vers, figyelj, azt mondja, tovább olvassuk. Ezután Kapernaum városába mentek. Most itt is megállunk egy pillanatra, mert fontos, ez nem is város, mert a héberben azt mondja Kefárnéhum, ez a vigasztaló faluja. Ezt jelenti, a vigasztaló falujába mentek. Oké, ezt mondja, ezután Kapernaum városába mentek. Tehát Kefárnéhum, a Kefár ez a falu, a Nehum az a vigasztaló. A prófétát is, Náhum prófétát is erről nevezték el, vigasztaló. Oké, Náhum. Tehát Kefárnéhum, a vigasztaló faluja. És azt mondja, 21. vers, a következő szombaton Jézus elment a zsinagógába, és tanította az összegyűlteket. Tehát elment a helyi gyülibe. Kefárnéhumba, elment a helyi gyülekezetbe. Oké, ez szokás volt akkoriban, hogy jön egy rabbi, Jézus az volt, jön egy rabbi, egy tanító, és tehát vendégtanítók voltak. Ez teljesen normális volt. 22. vers. Ugye, mert tanított az összegyűlteket. 22. vers. Mindenki csodálkozott azon, amit mondott. Mert úgy tanított, mint aki teljes felhatalmazást kapott, nem pedig úgy, ahogy a törvénytanítók szoktak. Emlékszem, a múlt hétre volt egy elv, amiről beszéltünk, hogy a legjobb módja az evangélium átadásának az nem az elmagyarázás, hanem a bemutatás. Nem az elmagyarázás, hanem a bemutatás. Csak azért mondom, mert lehet, hogy nem vagy jó szavakban. És nem tud annyira elmondani. Oké? Okay? Lehet, hogy tudsz hangosabb lenni, mint bárki más, de az még nem azt jelenti, hogy van mondani valód. Oké? Okay? Tehát ez két különböző dolog. De Jézus kihirdeti, és bemutatja, és az emberek elámul. És aztán így folytatja 23. vers, hogy volt ott egy férfi a zsinagógájukban. Tehát hol voltak ők? Kinek a zsinagógájában voltak? Hát a Kapernaum zsinagógájában, az ő gyüliük. Jézus egy vendég volt. És elment az ő gyülekezetükbe. És csak most érkezett ebbe a faluba, a vigasztaló falujába, Kapernaumba. Egyébként innen alapozta meg a szolgálatát, 22 csodát tett itt. Tehát ez egy kulcsváros, vagy falu. És tehát Jézus megérkezik, elhívja a tanítványokat, megvan a kis tanítványkör, még nincs meg az összes, és most... mindegy, nagyon gazdag. Tehát annyi minden van, hogy füstöl a fejem ilyenkor. Tehát ha már kényelmetlenségről beszélünk, tehát Jézus bemutatta maga azt, hogy ő megjött. Azzal bemutatta, hogy ő hajlandó kényelmetlenséget vállalni. Mert honnan jött? Mit hagyott ott, hogy megszülessen emberként? Isten volt az Atyával, a Szent Háromsággal. És eljött a földre. És csecsemőként született meg, és egy tinédzser anya volt. Egy tizenéves anya volt. első gyereket, tehát rutintalan volt, és egy kis barlangba született meg, és nevelték fel. Tehát vállalta a kényelmet, tehát bemutatta. Ő nem csak hirdetni jött, hanem be is mutatja. Ja. Mi meg nehezen hagyjuk ott a fűtött székeinket, meg a légkondicionált szobáinkat, irodáinkat, meg minden. Annyira hozzá vagyunk szokva a kényelemhez. Egy csomó területen az életünkben. Nem tudunk kitörni, nehezen törünk ki a kényelmi zónánkból, hogy az elhívásunkba lépjünk. Tehát itt van, Jézus Kapernaumban van, de ugye mondtuk, hogy nem csak vigasztalni jött, hanem szembesíteni, egyszerűen konfrontálni, ütközni azzal a rendszerrel, amit eddig gondoltak az Istennel való kapcsolatban, és ez fogva tartotta az akkori embereket. És ami most következik, és mindjárt olvassuk, volt ott egy férfi, itt van több, tehát nem az a része az egyedülálló, oké, tehát, de olyasmi történik itt, ami velem még soha nem történt meg. Tehát azt mondja a 23. vers, volt ott egy férfi. Most, oké, megint csak zárójel, nem tudok tovább menni. Tehát ebben a kis faluban nem csak ünnepekkor mentek el a zsinagógába, hanem minden héten. Hát ez volt, ez szokás volt. Tehát ez az ő zsinagógájuk, ott alkalmak vannak, minden okunk megvan arra, hogy azt feltételezik, hogy ez a férfi nem azért jött el, mert Jézus ott volt, hanem ő már ott volt. Ő is eljárt oda. Rendszeresen ott volt. Oké? Tehát azt mondja, volt ott egy férfi, akiben gonosz szellem lakott. Érdekes. Démon. Tisztátalan szellem. Tehát ilyen kifejezéseket használ az Új Szövetség. Mindegy, hogyan hívod egyébként. Tehát valami működési zavar volt az életében. Oké? Egy ilyen képtelenség. Valami nem működött. És ott van ez az ember, ez a férfi, és valami nem működik az életében, és megjelenik ez a Jézus nevű fickó, és elkezd beszélni, oké, tehát, és kijön ez a működési hiba? Kijön rajta? Kidugja a fejét a működési hiba? Mert azt mondja, tehát volt ott egy férfi, akiben gonosz szellem lakott, és ez kiabálni kezdett. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Oké, tehát ezt a démon mondja az emberből. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tehát sokan vannak, nem is egy. Tudom, ki vagy te, az Isten szentje. Tehát ők tisztában voltak azzal, hogy ki volt Jézus, ez a tanító. Jézus ekkor ráparancsolt a gonosz szellemre. Hallgass el! És menj ki belőle. Oké, tehát nem kellett szeánsz hozzá, nem kellett hókusz-pókusz, nem kellett egy tockos a homlokra, tehát semmi ilyesmi nem kellett, vagy lökés, nem kellett 7 lépés, hogy hogyan kell megszabadulni. Egyszerűen Jézus tekintéllyel bíró szavai hatottak. Jézus szavaiban erő volt. Oké, tehát hihetetlen. Hihetetlen. Tehát a szó, amiről János egy beszél, a szó, az ige, testet öltött, és kihajtotta ebből az emberből ezt a működési hibát. A gonosz szellem megrázta a férfit, 26. vers, majd hangos kiáltással kiment belőle. Tehát azt látjuk, hogy nagy harc árán ki kellett mennie. Nem volt appelláta. Ki kellett mennie? Ki kellett mennie, mert Jézus szólt. Úgyhogy ezért kell beszéljünk egy csomó dologról, ami kényelmetlen. Ha tetszik, ha nem, beszélnünk kell. Beszélnünk kell. Szólnunk kell dolgokról Isten jelenlétében. Bizony. Mert területeket foglalnak el szellemek az életünkben. Területeket az elménkben. A családjainkban, a generációnkban, az iskolákban, a kultúrában területek vannak, amiket az ördög elfoglalt az ő szellemi katonáival. Nagyon durva. És azt mondja Jézus, hogy menj ki belőle. És azt mondja, rázkódva, de kijött a szellem. És figyelj, Isten ereje nem mindig csini ruhában jön. Nem, nem. Azt mondja, remegett a fickó a földön. Most itt elkezdem valaki remegni, ez nagyon furcsa lenne. Még lehet, hogy meg is vetnénk, hogy mi történik itt. De azt mondja, hogy ez történt. Tehát sokan azt gondolják a kereszténységükben, hogy szép, tiszta, rendezett utunk legyen két oldalon, rózsasövénnyel, és ez legyen az életünk útja Jézussal, és minden gyönyörű szép legyen. Jobbra nézek, rózsaszín rózsa, balra nézek, babarózsa. És hogy ilyen, de nem. Nem tudhatjuk, nem tudjuk kiszámolni. Vannak dolgok, amik nem mennek ki anélkül, hogy ne konfrontáljuk őket. Bizony. Különben nem jönnek ki, és amin érdemes agyalni. És ez ami megdöbbentett ebbe az egész sztoriba. Hogy bírt ez a fickó ott ülni a zsinagógában hétről hétre? Úgy, hogy ez a dolog elő se jött belőle. Érted? Hogy volt lehetséges az, hogy ott van ez a fickó, ezekkel a szellemekkel benne, és ezek a szellemek kényelmesen érzik magukat a gyülekezetbe. Na, ezen gondolkodjál. Ezen gondolkodjál. De amikor Jézus megjelent, amikor végre Jézus megszólalt, amikor végre Isten szava tekintéllyel elhangzott, na azt nem bírta elviselni. És kidugta a fejét. És rosszul érezte magát, és nagyon fel volt zaklatva, de végre elő lett cibálva. És ezt tudja tenni Jézus az életünkbe. Mikor megjelent, mikor Jézus megjelenik, ott erő lesz. Az erő jelenik meg. Amikor Jézus megjelenik, ott a démonok is megrendülnek. Amikor Jézus megjelenik, ott a működési hiba nem bújhat el. Mikor Jézus megjelenik, a működési hiba nem futhat el. Szembesítve van. Úgyhogy azt mondjuk ma minden egyes gonosz szellemnek, hogy menj ki Jézus nevében. Figyelj, hányszor ülthetett ott a gyülekezetben? Érted? Tehát ez döbbenetes, és benne volt ez a gonosz szellem. És kérlek, ne akadj fönn a démon szón, vagy a démonizáton, vagy úgy benne volt. Tehát nem akarom... Oké, tehát akkoriban minden démon volt. Mert nem volt orvostudomány, meg töttörő-töttörő, hogy most valami tikje volt, valami baja volt, akkor ráfogták, hogy démon. Ez nem azt mondom, hogy ne, ez nem démon, mert itt szó szerint beszélt a démon. Tehát voltak, csak itt most az alá szeretném, azt szeretném aláhúzni, hogy működési hiba volt az Istennel való kapcsolatában. Hogy ez most démon okozta, vagy lelki sérülés, vagy rossz döntések és berögzött dolgok az életből. Az most mindegy. Az a lényeg, hogy működési hiba van, és Jézus, amikor szól és megjelenik, akkor ott földugja a fejét ez a működési hiba. Mindegy, hogy mi a forrása, az most egy démon, vagy rossz szokások. Ami egyébként, az is egyébként ördögi hazugságon alapszik. Tehát, hogy valahogy, de ott van a keze abba is. Na, de hogy és gondold el a saját életedben, hogy ki ez, aki olyan családban nevelkedett, ahol voltak működési hibák. Nem kell föltened a kezedet, de ha a saját működési hibáimra gondolok, oké. Tehát néhányukat nagyon megszerettem. Tényleg. Megtűrtem. Melengedtem. megszerettem. Persze nem szeretem a működési hibákat, nem szeretem a démonokat, nem szeretem a bűnt, de néha szeretem azt, amit ezek a, azt az érzést, amit ezek a működési hibák okoznak bennem. Azt szeretem. Lehet, hogy furcsa hangzik a pásztor szájából, ettől lefagysz, de működési hiba az kényelmes lehet. Ez nagyon kényelmes lehet. És a működési hiba az ilyen nagyon antiszociális lehet. Elmondom, hogy... Tehát, ha gyorsan jól akarod érezni magad, mit tegyél? Kritizálj valakit. Annyira jó. Másról beszélni. Másnak a hibájáról beszélni. Milyen jó érzés már. Tehát kritikusnak lenni másokkal szemben. Érted? Tehát ámulatos. Tehát pillanatok alatt a működési hibám eltűnik. Nem gondolkodok magamon. Semmi gondom nincsen. A másiknak van doszt, és rányomom az összes energiámat a másikra, ahelyett, hogy szembesíteném a saját magam működési hibáját. De hát ez nem jó érzés. De tök mindegy, ha 5 percet tudok a te gondoddal foglalkozni, és megítélni, és kibeszélni magamban, akármi mással is, tehát hú, az annyira jó, élvezem. Tehát buli arról beszélni, hogy hogyan kéne a XY-nak nevelni a gyerekét, buli arról beszélni, hogy neki meg hogy kéne költeni a pénzét, vagy hogy nem kéne, annyira jó másokról beszélni. Szuper, tehát szeretem. Úgy szeretem a működési hibámat. Megvigasztal. Tehát amikor ki vagyok billentve a kényelmemben, mert Jézus szól, akkor beindul a vigasztaló. És kritizálok mást. Érted? Hogy milyen csúnyán tudunk működni? És erre még egy keresztény vagy Jézus köntöst ráhúzunk. Vagy Szent Szellem köntöst. Tehát, hogy megvigasztal, amikor kritizáltok mást. Megnyugtat. Ó, így olyan sokáig el tudok így lenni a gyülekezetben is. Mert mindig van témám. Most ki legyen a téma a héten? Most ő legyen a téma. Hogyha már kimerítettem, eltelt 3 hónap, és jó, szétgondolkodtam az egyem rajtad, akkor jön a következő. És sokáig el vagyok. Úgyhogy közben a működési hibám azt mondja, aranyos, jó, van, semmi baj. Mert nekem olyan jó szívem van. Oké? És szeretem elnézni a bizonytalanságaimat. Szeretem. Tehát olyan érzés, mintha alázatos lennék. Döbbenet. De mindeközben az egész miről szól? Arról szól, tehát amit valójában okoz, hogy kifogást nyújt arra, hogy ne töltsem be a Jézustól kapott elhívásomat. Erről szól. Úgyhogy ahelyett, hogy fellépnék arra a szintre, ahová Isten elhívott, elnézem a bizonytalanságomat, mondván, hogy hát én már csak ilyen vagyok. Bizony. Úgyhogy menj ki belőle. Menj ki belőle. Menj ki belőle. Menj ki belőle. Gyere ki abból a bizonytalanságból, ami rabul ejtett. És ez az ige ma azoknak szól, akik bekényelmesedtek a kis működési hibájukba. És érezd érintve magad. De nézzük meg egy másik részt, ami megmutatja az ördög stratégiát. Szeretnétek nézni még egy ördögi stratégiát, ami vereséget nyújt az embereknek? Na, folyton vereséget okoz. Hihetetlen. Tehát ez Pálnak a 2. Korintusból, még ne rakj ki. Ez egy ilyen tanácsadó vers. Tanácsadó vers, Az egész fejezet egyébként, mert amikor nehézségen megy valaki keresztül, akkor jó neki idézni ebből a fejezetből. És nagyon-nagyon, tényleg nagyon építő, bátorító, mert arról beszél, hogy néha, amikor keresztül mész dolgokon, akkor nem érted mész azokon keresztül, hanem valaki másért mész azon keresztül. Oké? Okay? És ezt a perspektívát is meglibbenti előtted. Mert ez a másik ember tőled fogja megkapni Isten által, amire neki szüksége van abban a helyzetben. És erről beszél. Így működik egyébként a vigasztalás. Így működik a vigasztalás. Megvan a funkciója. Krisztus vigasztalása belép az életembe, nem csak azért, hogy vigasztalva legyünk, hanem, hogy mi is vigasztalhassunk másokat. Oké? Okay? Na, most ha olvasod az írást, találni fogsz egy csomó részt, ahol Isten azt mondja, hogy vigasztalj másokat. Egy csomót fogsz találni. És egy csomó verset és részt fogsz találni arról, hogy Isten megvigasztal téged. Tehát egy csomó rész van a Bibliában arról, hogy te vigasztalj másokat, egy csomó rész arról, hogy Isten megvigasztal téged. Tudod, mit nem találsz meg? Hogy vigasztald magadat. Ezt nem fogod megtalálni. Ezt nem fogod megtalálni. Nem találsz olyan részt, ahol engedélyt kapnál arra, hogy magadat vigasztald. Az ördög, amit akar, az, hogy fuss valahová fedezékbe, szigeteld el magad, és vigasztald, sajnáld, nyugtasd magad. Te magadat. Hihetetlen ördögi stratégia. Szépen kényelemben tartson a működési hibában, hogy még csak meg se tudjuk szagolni azt a magasabb célt, amire Isten elhívott bennünket. Keringjünk magunk körül. Úgyhogy a vers 2 Korintus 1, 3. 4. azt mondja, áldott legyen az Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása. Ő bíztat és bátorít bennünket minden bajban. Minden bajban. Tehát mikor bátorít és bíztat minket? Amikor baj van. Nem a kényelmességben. Amikor baj van. Balú, akkor... Húha. Várjál már. Úgy érted, Isten bajokat használ az életünkben? Bajokat használ az életünkben, hogy vigasztalást és megnyugvást hozhasson? Igen. De nem csak ez. Isten megszakítja a vigasztalásomat, hogy szembesítsen a működési hibáimmal. Úgyhogy amikor bajokon megyek keresztül, csak vegyünk vissza. Vegyünk vissza azzal kapcsolatosan, hogy Isten dorgálja meg az ördögöt. Mert lehet, hogy éppen azért imádkozunk, hogy Isten vegye le a kezét rólunk. Érted? Tehát nem kell minden egyes bajnál, nehézségnél azt kérni, hogy Isten dorgálja meg az ördögöt, mert lehet, hogy a baj és nehézség az Isten eszköze az életünkben a változásra. És a magasabb szintre való lépésre. És a szabadulásra. És a gyógyulásra. Úgyhogy Isten kihív minket, és ez kényelmetlen. És sokszor azt hittem, még az elején, hogy az a jó hatása a jó prédikációnak, amikor meg tapsolnak, meg hallelujáznak, de azt mondom, hogy nem. Hanem amikor érzed, hogy a kar felemelkedik. És ezt látom, hogy van feszültség, és van érintettség, és van fészkelődés, és süllyedsz bele a székbe, amikor a legkényelmetlenebb az, amit hallasz. És most nem a szadizásról beszélek, oké? Okay, tehát, hogy Jézus nem vigasztalni, hanem szembesíteni jött. És nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, tehát nem kárhoztatni. Szembesíteni, de nem károsztatni. Mert az óriási különbség. A szembesítésnél az van, hogy megvan a szándék, és megvan az eszköz is, hogy változz. A károsztatásnál semmi nincs. Oké? Okay. És Isten annyira szeretett minket. János 3.16, hogy elküldte az egyszülött fiát, hogy aki hiszőben el ne veszenem, örök élete legyen. És aztán a következő vers nem azért küldte, hogy kárhoztassa az embereket, a világot, hanem hogy rajta keresztül az egész világ megmeneküljön. Úgyhogy Krisztusnak a szelleme nem kárhoztat. Krisztus szembesít. Szembesít. Úgyhogy a kérdésem a következő. Mi van, ha annyira bekényelmesedtünk a mi kis működési hibáinkkal, hogy egy csomó olyan területet lefoglal az életünkben, amik Istenhez tartoznak, és őt munkálkodni akar? Mert ez a fickó ott ült a zsinagógában hétről hétre, és ez a nyomvad démon egy szót nem szólt. Mert lefoglalta őt. És a gyülekezet hagyta. A tanítás hagyta békén őt ebbe. El volt, mint a befőtt. Egészen addig, amíg Jézus meg nem jelent. Mert akkor nem bírt már csendben maradni. Mert tudta, hogy menni kell. Úgyhogy az Isten jelenléte nem mindig kényelmes érzés. Néha Isten jelenlétének a bizonyíték az az, hogy belezavar és felkavarja a dolgaidat. Néha Isten jelenlétének a bizonyítéka, hogy egy dolog meghal az életedben, hogy egy másik életre keljen. Úgyhogy sokszor azért nem értjük, nem ismerjük fel az Isten jelenlétet, mert nem tudjuk, hogy miért jött. És figyelj, a démonok jól tudják. Jobban tudják, mint a gyülisek. Láthatjuk a sztoriból. Tehát mikor Jézus megszólalt, ők egyből megszólaltak. Jöttél, értünk? Ki kell költözzünk? És minden közben gyülis emberek nyugodtan jegyzetelnek, el vannak. De mikor látták a démonok, hogy Jézus megjelenik, már szedték a szanaxot, meg a frontint, meg mindent, mert próbálták nyugtatózni magukat, mert látták, hogy itt baj lesz, megjött Jézus. Okay? Mert a démonok ismerik azt a nevet, amelyik név előtt minden tér meghajol. Nekik nem kérdés. Nem kérdés. Ismerik Jézus Krisztust, mint az urak urát, mint a királyok királyát. Tudják, hogy Jézusnál van az élet és halál kulcsai. Nincs appelláta. Semmi nem állhat ellene neki. Mi meg nyugodtan ülünk, a mi kis működési zavarunkban belenyugszunk. Az ördög nem akarja, hogy mi kényelmetlenül érezzük magunkat, mert akkor változni akarunk. Úgyhogy annyira kényelmessé teszi számunkra a mi kis hibáinkat, hogy nem fogjuk keresni a lehetőséget, hogy hogyan lehetne másképp. Ja, tehát, és érdekes, tehát bemerítkezésekem sose hallottál olyan bizonyságot például, hogy hát, amikor így megemelték a fizetésemet, vagy miután boldogan megházasodtunk, vagy nem is tudom, tehát nem, a sztorik ilyenek. És jött egy drasztikus változás az életemben. Tehát amikor arról tesznek bizonyságot, hogy hogyan találkoztak Jézussal, és hogyan lett elegük az életükből, és adták át az életüket Krisztusnak. Akkor sztorik olyanok, hogy jött egy drasztikus változás, vagy elvesztettem valamit, vagy elvesztettem valakit az életemben. Vagy mit tudom én, olyasmi mentem keresztül, hogy. Vagy szembe kellett nézzek a tetteim következményével, és ez annyira fájdalmas volt. Hogy kényelmetlenné vált. És Isten használt ezt az életemben, hogy odaforduljak ő hozzá. Érted? Ezek a sztorik. Ezek a mi sztorink is. Mondhatok valamit azoknak, akik ma bajban vannak? Mondok. Hogy ezek csak, ezek, tehát amin keresztül mész, baj, az nem csak egy próba. Ne csak így gondolkodj róla, hogy ez egy próba, hanem ez egy szembesítés is. Egy szembesítés is. lehetőség, amit Isten használni akar, hogy szembesítsen azzal, amit te most még normálisnak tartasz. És kerékvágás az életedbe, amiben benne vagy. És Isten egy valami nagyobbra, többre hív téged. Mert Krisztus szelleme benned van. És ha benned van Krisztus szelleme, akkor nagyobb van benned, mint aki ebben a világban van. Ja, úgyhogy egyszerűen nem érezhetjük magunkat kényelmesen a sötétségben, mert a világosság gyermekei vagyunk. És valószínűleg ezt a bátorítást kapják a démonok és az ördögök, csak tartsd őt kényelemben, kényelmesen, kényelemben. Akkor a kényelemben, hogy az, amiért meghalt Jézus, az nyugodtan lakhasson ott a szívükbe, együtteket, minden. Ja, minden. Úgyhogy Kapernaum, Kapernaum. A vigasztaló faluja. Ők nagyon kényelmesek voltak a vallásosságukban. Nagyon. Lemaradtak Jézus Krisztus kijelentéséről sokáig. És tudod, milyen szomorú? Hogy Kapernaum az ő szolgálata alapozásának a helye. Tehát onnan indult el, ott sok időt töltött. De Kapernaum lett az egyik átkozásának is a helye. Annak ellenére, hogy ott sok csodát tett, mégsem hittek. Tehát nem változtattak, Mária, igen. Máté 11:20. Azt mondja, ezután Jézus szemrehányást tett azoknak a városoknak, amelyekben a legtöbb csodát tette, amiért nem hittek neki. Nem változtatták meg a gondolkodásukat, és nem tértek vissza Istenhez. Oké, tehát nem változtattak a gondolkodásukon, nem változtattak az irányukon, nem hoztak döntéseket. És a harmadik város, amit ebben a részben megemlít, az Kapernaum, ahol ott élt, ami az ő bázisa volt. Ezek az emberek nem csak hallották őt, hanem látták, szemtanúi voltak a csodáknak, tehát ők látták a legtöbbet, az ő dicsőségét. És a 23. versben azt mondja, és ti, Kapernaum lakói, azt hiszitek, hogy az égig fognak magasztalni titeket? A halál országába fogtok süllyedni, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyeket ti láttatok, megmaradt volna mind a mai napig. Igazán mondom nektek, Sodoma népének elviselhetőbb lesz a sors az ítélet napján, mint nektek. Nagyon durva. Miért? Azért, mert túl kényelmessé váltak. Túl kényelmessé. Beteljesedett a nevük. A vigasztalás faluja lett. A megnyugvás faluja. Megnyugodtak a saját működési hibájukban. Bele és rá sajnál. Tehát belenyugodtak olyasmikben, amiben nem kellett volna. Úgyhogy mikor jobban szeretem a kényelmet, mint Krisztust, és futok, a kényelemre hajtok, és futok el az elhívás elől, akkor nem felemelve leszek, hanem lesüllyedek. Lesüllyedek. Mert nem Krisztushoz rohanok, hanem más dolgokhoz, amiben keresem a vigasztalásomat. Különböző vallásokhoz, kapcsolatokhoz, ismerős félelmekhez, bizonytalanságaimba, és nem fogom megtapasztalni az elhívásomat, mert leragadtam a saját félelmeimben. Úgyhogy leragadtál a kényelemben? Működési hibává váltak dolgok? Lehet. Lehet. Megtanultad tolerálni azokat a dolgokat, amiért Jézus meghalt a kereszten? Lehet. Lehet, hogy eltűröd az életedben ezeket. Pedig ő azért jött, hogy elpusztítsa azt. Sőt, azért jött, hogy megmentsen a bűneinkből. Sőt, azért jött, hogy nem csak megmentsen a bűneinktől, hanem meg is szabadítson tőle. Úgyhogy Isten szellemét van ezen a helyen. És nem kell, hogy megragadja működés hibáidba. Nem. És nem hiszem, hogy ennek úgy kell történnie, hogy hangosan meg üvöltözősen meg, mit tudom én. Ahogy esetleg láttál ilyesmit a YouTube-on. Figyelj, a leghangosabb válasz az egy döntés a szívben. A leghangosabb válasz az egy döntés a szívünkben. Tudod, szembesítem magam ezzel. Úgyhogy jöjj ki belőlem. Jöjj ki. Tudod, egy kapcsolat, ami nem működött évekig, ott éltél benne, és nem működött. Jöjj ki. Vagy egy tragédiaért, és ez a trauma ott van. És igazából újra és újra visszatérsz rá, és ebben a traumában élsz újra meg újra. És ez a kifogásod mindenre. Mondd azt ma, hogy szembesítelek. Jöjj ki! Jöjj ki! És azoknak is szól ez ma, akik ilyen önelégült állapotban vagy. Egy ilyen középszerű hited van, és van egy ilyen langyos elkötelezettség egy Jézus felé. Jöjj ki! Jöjj ki! Csak szólok. Végzésünk van a kilakoltatásról. Oké? Itt a végzés. Ki kell jönnie. És a végrehajtó is itt van ma. Ki kell jönnie. Ki kell jönnie. Jézus Krisztus nevében értesítjük, hogy menj ki. Menj ki. Úgyhogy Jézus nevében kijövünk szépen a működési hibáinkból. Kijövünk a kifogásainkból, kijövünk a kényelmünkből, kijövünk az önelégültségünkből. És légy úgy ma itt, és fejezzük be úgy ezt az üzenetet, hogy azt mondta, hogy én nem akarom ebből a működési hibából eredő vigasztalást, hogy megnyugtatom magam benne. Én azt a vigasztalást akarom, ami az Úrtól van. Mert ahol az Úr szelleme van, ott van a szabadság is. Ott van. Ott a szabadság. És ahol a szabadság szelleme van, ott minden lánc el van törve. Úgyhogy imádkozzunk most. Csak hunyd be a szemed. Hunyd be a szemed. Ugye éneklünk egy dalt. Álljunk is föl. Álljunk föl mindannyian. Állj föl bátran, és csak feledkezz bele a dolgokba. Kérlek. Hunyd be a szemed, ez abban segít, hogy amikor azt mondom, hogy emeld fel valamelyik kezedet, akkor nem néz senki téged, te sem nézed, hogy esetleg ki mit szól, egyébként senkit nem érdekel, hogy te felemeled a kezed, de tudod, miben segítenek fizikai mozdulatok? Hogy és ha a tanár vagy, meg óvónő vagy, akkor nagyon jól tudod, hogy a gyerekeket úgy lehet tanítani, közben mozgással. Sokkal jobban rögzülnek. És valóságá válnak az, amit teszünk. Hogy megtapasztalhatod egy szabadságot. Kijössz egy kényelmes, eddig nem így csináltam, de most kijövök a kényelmemből. Úgyhogy bátran, csak hunyd be a szemed. Hunyd be a szemed. Emeld fel a kezed. Emeld fel bátran a kezed. Nem néz senki. Ilyenkor is szabadulsz. Mert kijössz a kényelmes testtartásodból. És kijössz. Kijössz. Nem a saját erődből, hanem Isten erejéből. És amit ő tesz, az sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobb, mint amit bárki tud tenni. Úgyhogy Uram, köszönöm neked a te felhatalmazásodat, hogy hirdetetem az örömhírt. Hirdetetem a te erőddel, a te tekintélyeddel, a te parancsodra, és kihirdetjük ma, hogy ezek a működési hibák, mindegy, hogy milyen eredetű, de menjen ki. menjen ki minden, ami nem tőled van, Uram. Menjen ki a te fiaidból és lányaidból. Menjen ki. Menjen ki. Minden, ami megkötöz, menjen ki. Minden, ami összetöri őket, Uram, menjen ki. Minden, ami bántja őket, menjen ki. Minden, ami depressziósá tesz, menjen ki. Minden, ami dű, minden, ami harag, minden, ami mocskos szó, az menjen ki. Menjen ki. Minden, ami újra és újra visszatér működési hiba, rossz szokás, menjen ki. Menjen ki. Törd meg ezeket, Uram. Gonosz szellemek, távozzatok. Nincs itt helyetek. Mert Jézus Krisztus van ezen a helyen, aki Úr és Király mindenek felett. Úgyhogy köszönjük, köszönjük. Köszönjük ezt a szabadságot, Jézus. Köszönjük azt, hogy te tényleg igazán törődsz velünk. Nem az érzéseinket melengeted, hanem azt adod, amire szükségünk van. És szabadítasz. És gyógyítasz. Köszönjük, Urunk. Ha úgy nézel bennünket, hogy még nem bíztad soha az életedet Jézus Krisztusra, vagy úgy vagy itt, hogy még nem bíztad az életedet Jézus Krisztusra, akkor itt a lehetőség. Itt a lehetőség. Ezekből a dolgokból, a működési hibából való kijövetelnek az egyetlen esélye az az, hogyha Jézus belép az életedbe. És még így is harc. Úgyhogy mondj igent Jézusnak. Mondd azt, igen, Jézus, akarlak, szükségem van rád. Rád bízom az életemet. Elég volt az eddigiekből. Bűnös ember vagyok, és szükségem van egy megváltóra. Úgyhogy köszönöm, Jézus. Te vagy az én megváltóm. És hogyha ezt elmondtad, akkor csak mondd el valakinek. Beszélgess valakivel erről. Mert annyi minden mondani valónk van még számodra. Ami Jézus követésével kapcsolatos. Csak köszönjük, Atyánk. Köszönjük a te elhívásodat. Hogy vonz bennünket. Vonz. Nem vonszolsz, vonz. És köszönjük, hogy hallhatjuk a te hangodat. Köszönjük, hogy ez nem rövid távfutás, hanem maraton. Köszönjük, hogy ez az egész élet, a te követésed, az lépésről lépésre megy. És Uram, csak segíts nekünk meglátni az következő lépést, és azzal foglalkozni, és azt meglépni. Jézus drága nevében. Amen.